A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Újra felütötte fejét a kérődző állatok körében a száj- és körönfájás betegség, ami komoly fejtörést okoz az állattartó gazdáknak. Jövő hét elején a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete több településen is gazdafórumot szervez, amelyeken a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság, valamint a Mezőgazdasági Igazgatóság szakemberei tájékoztatják a gazdákat a legfontosabb tudnivalókról. És néhány perccel ezelőtt elkezdődött Csíkszeredában az érzékszervi vizsgálata a bőjti csemege kárpát-medencei sajtmustrára érkezett mintáknak. Ma és holnap tehát különleges sajtokat lehet kóstolgatni a hargitai megyeszékhelyen. Mai meghívottam a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, Bece István, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Köszöntöm én is a rádióhallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget!
Telefonszámunk 0265 2220 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Újra felütötte fejét tehát a száj- és körönfájás betegség. Mekkora a veszélye annak, hogy Székelyföldön is megjelenik? Tudomásom szerint még nincs eset.
Igen, hát nagyon izgalmas időszakokat élünk, és az igazság, hogy hát nem azt mondom, hogy kezdünk már hozzászokni, de nem engedik, hogy nagyon hátradőjünk, és csak nyugodtan építkezzünk. Tehát ha megnézzük, 2020-tól errefele ugye kezdődött a koronavírus, aztán jött a háború, aztán a sejtispest is, és most itt van ez a száj- és körönfájás. Hihetetlen, hogy milyen kemény kihívásokkal kell szembenézni, és főleg a mezőgazdászoknak, és ez egy óriási feladat, hogy hogy tudunk felkészülni, és hogy tudunk ebben a rengeteg kihívásban között úgymond irányt mutatni. Most, hogy mennyire vagyunk kitéve kockázatnak? Hát ugye érdekes, hogy valamilyen szinten tudták lokalizálni Magyarországon, és bízom benne, hogy ott is marad. De ugye ahhoz képest, hogy 70 évvel ezelőtt volt ez a járvány még, és akkor nagyon nagy erőfeszítést tettek, hogy megállítsák, tehát nagyon komolyan lezárták a településeket, tehát nagyon komolyan felléptek. Most azért nagyon, sokkal nagyobb a migráció, tehát olyan szinten, hát egyik nap itt vagyunk, másnap már Budapesten vagyunk, vagy akár Európa másik felébe. Tehát a mostani szállítási lehetőségekkel és a migrációs lehetőségekkel olyan szinten könnyen be tudjuk hozni ezeket a betegségeket, hogy az nem igaz. Az egy másik kérdés, hogy hogy történhetett meg, vagy hogy történt meg, hogy éppen pont Magyarország, Szlovákia határán és az osztrák határ, hármas határnál jelent meg, miért éppen úgy, és éppen akkor, tehát nagyon sok kérdés felvetődik, és most már akár nyilvánosan is beszélnek erről, hogy akkor ezt meg kellene vizsgálni, hogy ez természetes úton történt-e, vagy akár valaki ezt kihozta. De mindenképpen mi arra kérjük a gazdákat, hogy fel kell készülni, komolyan kell venni, lehetőleg zárják körül a gazdaságaikat, vigyázzanak, hogy idegen állat máshonnan ne hozzanak be különböző input anyagokat lehetőleg, ami nem ellenőrzött. Tehát nagyon oda kell figyelni a részletekre, mert könnyen beérkezhet, és onnan kezdve már nagyon ki vagyunk téve annak, hogy hát Isten őriz. Mert ugye a Székelyföld és azon belül is Hargita megye nagyon erősen állattenyésztés centrikus, tehát több mint 80% a mezőgazdaságnak állattenyésztésről szól. Tehát nálunk nem az van, mint a földön, ahol a növénytermesztés, mellette van egy kis állattenyésztés is. Itt pont fordítva van. És gyakorlatilag itt, hogyha az állattenyésztésnél egy ilyen betegség bejut, akkor itt nagyon-nagyon rossz vége van a történetnek.
Akár az is lehet, hogy korlátozhatják, majd ne kerüljön erre sor, de a marháknak a legelőkre való kihajtását, hiszen ott van a legnagyobb, ott leselkedik a legnagyobb veszély rájuk gyakorlatilag.
Igen, hát ugye még nem, tehát a vadállományban még nem jelent meg, hál' Istennek, tehát onnan kezdve már nagyon veszélyes, tehát főleg a vadisznók könnyen elhozzák, tehát gyakorlatilag már nagyon nehéz onnan kezdve már, és persze a legelőtetés és minden egy csomó kérdést felvet, persze nagyon sok korlátozás is lehet, és ha helyzet van, akkor ezeket komolyan is kell venni, mert tényleg hosszú távon ez a megmaradásunknak a kérdése. És ugye itt szó volt a vakcinázásról is, tehát azt is mondják a szakemberek, hogy nem megoldás, és nem lehet azzal megoldani. Tehát itt nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és bízom benne, hogyha sikerül lokalizálni Magyarországon, illetve Szlovákiában ezt a betegséget, és nem ér el hozzánk.
Igen, emberre is veszélyes lehet a vírus? Ezt még nem tudjuk. Illetve nem, hát, a mostani állás szerint.
Mostani állás szerint nem. Ugye nem vagyok virológus, én is folyamatosan olvasom a szakmai anyagokat, és hát egyáltalán a rávetődését az agrárpolitikára, hogy mi az, amit kell tenni, és pontosabban, hogy nekünk mi a feladatunk, és ezért is mi azt tűztük ki célul egyrészt online formában, de másrészt fórumok, meg találkozók szintjén is, hogy tudjuk tájékoztatni a gazdákat, mert ez szerintem nagyon fontos.
Jövő hét elején gazdafórumokat szerveznek Hargita megyében. Kizárólag ez a célja, a tájékoztatás ezeknek a fórumoknak?
Hát ugye nagyon sok téma van. Egyik fő téma éppen a járványügyi helyzettel kapcsolatos tájékoztatás, mert nagy az izgalom, és fontos az, hogy megnyugtassuk az embereket, és irányt tudjunk mondani, mutatni. De hát ugye van más téma is, és ilyen tekintetben mindig a mezőgazdasági hivatalokat hívjuk, hogy ők is jöjjenek velünk, és mindenki a friss információkat mondja, milyen párti lehetőségek várhatók, milyen támogatási rendszerek, milyen követelmények aztán a következő időszakban, illetve hát a falugazdász hálózatnak a lehetőségeiről, szolgáltatásairól is tájékoztatunk, illetve bemutatjuk mindig a kollégákat, illetve azt is, hogy gyakorlatilag átjárás van a hálózaton belül, tehát gyakorlatilag, hogyha egy térségben éppen egy növénytermesztő van, de állattenyésztési kérdés van, akkor a hálózatban lévő állattenyésztő kollégáknak a véleményét, segítségét lehet kérni, illetve hát a különböző programjainkról, támogatási rendszerekről is tájékoztatjuk, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy azért jöjjenek. Itt ugye itt Csík környékén lesz egy hétfőkedes karaván, hisz jövő hét az nagy hét, tehát nem szeretnénk a nagy hét hangulatát, programjait úgymond tönkretenni, tehát hétfőn lenne Csíkszentsimóban 9 órakor, 11 órakor Csíkszentmártonban, 2 órakor Kászonal 10 és szintén 10 órakor párhuzamosan Gyímes középlokon, és hát kedden Csíkmadarason kezdünk 9 órakor, 11 órakor Karcfalván, illetve 15 órakor Gyergyó Csomafalván, de hát ezeket az időpontokat megosztjuk a Facebookon is, illetve különböző felületeken tájékoztatjuk a gazdákat, illetve a Háromszéken is lesz Nagybaconban 11 órakor, illetve hát a többi településen is úgy, ahogy alakul, majd az újabb időpont, akkor próbálunk tájékoztatást adni, és lehetőséget, hogy akkor mindenki, aki tud, az tudjon részt venni.
Azt írja Sándor SMS-ben, üdvözlöm és tisztelem Önöket, ezek szerint még nem biztos az sem, hogy hozzájutunk a húsvéti bárányhoz?
Hát én szerintem a húsvéti báránya most egyelőre nem lesz probléma, és úgy tudom, a juhászok nagyon készülnek, és bízom benne, hogy azzal nem lesz probléma, sőt én arra is biztatom hogy minél többen vásároljanak helyi húst, helyi termelőket segítve ezzel, hisz a nap végén az a kérdés, hogy van-e annyi erőnk, hogy megmaradjunk, van-e annyi, marad-e annyi forrás, hogy meg tudjanak élni a gazdák, és ez win-win helyzet, hisz hogyha a gazdálkodók nem bírják anyagilag, akkor felhagynak a tevékenységgel, akkor ez környezetvédelmileg, hosszú távon az élelmiszer önellátásunkat nagyon negatívan befolyásolna. Ja, tehát itt fontos az, hogy például a húsvéti bárány a juhászoknak egy óriási nagy lehetőség bevétel, és lehetőleg fogyasszunk helyi bárányt.
Igen, ez gyakorlatban hogyan kivitelezhető? Tehát ez engedélyezett, hogy kimegyek a juhászhoz, és veszek egy bárányt?
Hát gyakorlatilag ugye a piacokon megjelennek a juhászok, tehát gyakorlatilag vannak engedélyeztetett vágópontok ilyenkor, és nagyon komolyan ellenőrizve a piacokon azért megjelenik, de gondolom, hogy azért mindenkinek nagyjából ki van alakulva, és akár házhoz tudják szállítani, tehát szerintem ez megoldható, sőt, tehát a legerősebb koronavírus időszakban is ezeket igyekeztük megoldani, bízom ezt, hogy akkor nem lesz probléma ilyen tekintetben az idén sem ezzel.
Igen, és hát arra is gondoljunk, még hogyha véletlenül, bár én nem gondolom, hogy egy pár lejjel drágább is lesz, mint a nagy bevásárlóközpontokban, de tudjuk, hogy ezek a bárányok itt nevelkedtek, frissen vágottak, és hát ahogyan is mondotta, mi neveltük őket.
Igen. És hát a fórumokra visszatérve, ugye Udvarhely környékén is több fórum lesz jövő héten, 14-én lesz Bögözben, Székelykeresztúron és Újszékelyen, 15-én Farkaslakán, Korondon, Parajdon, és 16-án Oroszhegyen, Zetelakán, Székelyvarságban. Az udvarhelyi kollégák nagyon ügyesen dolgoznak, Sinka Arnold kollégám vezetésével, és tényleg arra biztatjuk a gazdákat, hogy vegyenek részt, mert itt nem csak a járványügyi helyzetről tudnak tájékozódni, hanem az ÁPIÁS támogatási ügyekről, meg más mezőgazdasági kérdésekről is.
Igen, azt írja Mama SMS-ben, nagyon rég nem írtották ki az állatokat, nem mindegyik beteg, oltóanyag feltalálás kellett volna. Hát oltóanyag létezik, de ahogy mondotta ön is, az nem oldja meg feltétlenül a helyzetet.
Igen, hát...
Miért kell leülni az összes állatot? Ez tényleg szomorú látvány, amikor láttuk Magyarországon is, nem is tudom, 2 vagy 3 ezer tehenet öltek le, és semmisítették meg. Hát ez nem szép, hát
igen,
látvány.
Mert azt mondják a szakemberek, hogy a megbetegedett állat az minimum 2 évig, de inkább 3-4 évig hordozza a vírust. Tehát hiába, hogy úgy néz ki, hogy egészséges, de hordozza a vírus, és gyakorlatilag azt a területet nem lehet vírusmentessé nyilvánítani. Hogyha egy terület nem vírusmentes, akkor nem lehet úgymond piacra, nem lehet vinni a terméket a piacra, illetve főleg ugye az exportpiacokra, és ugye akár főleg a juhászok, a bárány értékesítésből van a legkomolyabb bevétel, és ez fontos, hogy a harmadik, tehát hogy tudjanak exportálni, és hát ez a betegség, ez az egész folyamatot nagyon, nagyon meggátolná, tehát emiatt is nagyon komolyan kell venni a betegséget.
Igen, és tájékozódni a helyzetről. Nem régen született egy megállapodás, más téma, de kapcsolódik ide mindenképpen. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, a MAGOSZ, a Nemzeti Agrárkamara és a Rákóczi Szövetség között. Mi a célja ennek a megállapodásnak?
Hát igazából a Székely Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán írtuk alá ezt a megállapodást. Előzetesen a Szovátán találkoztunk egy egyeztetésre, az OTP csoport kezdeményezésére, és itt egy együttműködés alakult ki formálisan is a Fiatal Gazdaprogram felkarolása tekintetében, és itt a MAGOSZ, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Rákóczi Szövetség úgymond beállt a mi fiatal gazdaprogramunk mögé, és ennek az a célja, hogy kutassuk fel azokat a fiatalokat, akik gazdálkodni szeretnének, és kiemelten szervezzük meg a technikai segítségnyújtásukat, és nem csak szakmailag szaktanácsokkal segítsük, nem csak szakmai kapcsolatokkal, hanem próbáljunk akár segíteni az önrészek biztosításánál is, illetve segítsünk abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályázatoknál. Terveink szerint szeretnénk egy mentorprogramot indítani, amely révén fiatal gazdák mögé olyan sikeres agrárvállalkozásokat, vállalkozókat tudnánk felsorakoztatni, akik akár egy időre a fiatalt befogadják gyakorlatozni, és azután úgy, mint mentor segítik a fiatalt abban, hogy egy sikeres agrárvállalkozást tudjon létrehozni. Azt látjuk, hogy nálunk a fiatal gazdák nagy részt startupként indulnak, tehát nem az van, mint Magyarországon és Európa másik oldalán, hogy sikeres gazdaságokat vesznek át, hanem sokszor a semmiből kell elindulni, és a mezőgazdaság egy nagyon tőkeigényes ágazat. Nem elég az, hogy valakinek van szaktudása, van egy jó elképzelése, hanem fontos az, hogy legyen hozzá pénze is, és ugye hiába, hogy a kiírások pozitívan diszkriminálják a fiatalokat, tehát nagyrészt 80-90%-os támogatásra tudnak pályázni, és ugye legutóbb vannak olyan kiírások, ahol mondjuk 65, de mégis több, mint az 50 vagy a 40, de viszont amikor hozzá kell tenni akár 10%-ot is, nem mondok 35%-ot, akkor a fiatal pályakezdőnek nagyon nehéz ezt megtenni, és ezért jó, ha van valaki, aki mögötte van. Ugye azt látjuk, hogy sokszor a fiataloknak a bankok sem adnak támogatást, mert nincs ingatlan, amit betegyenek garanciába, nincs múltjuk, úgymond a gazdasági tekintetben, és nincs, amivel garantáljanak, és emiatt hát sokszorosan lehetetlen helyzetből indulnak, és mi azt szeretnénk, hogy azokat a tehetséges, jó képességi és szakmai végzettséggel rendelkező fiatalokat tudjuk felkutatni, akik mezőgazdaságban szeretnének beruházni és sikeresek lenni, hogy tudjunk minden szakmai és anyagi támogatást megadni, hogy ebben ezt megtegyék, mert én azt gondolom, hogy hosszú távon Székelyföld megmaradása ezen fog múlni. Mert ugye látszik, hogy az országban 10 évente 1 millió gazdaság szűnik meg. Székelyföldön is nagyon sokan hagyják abba a gazdálkodást, ezzel őszintén szembe kell nézzünk. És nem mindegy, hogy a fennmaradt területek hova fognak kerülni. Tehát olyan helyi fiatalokhoz, akik sikeresek, vagy jön valaki, aki felvásárolja, akár egy külföldi, úgy, ahogy tették az ország más területén. De hát ennek a programnak az a célja, hogy a székelyföldi fiatalokat hozzuk helyzetbe, és adjunk lehetőséget, hogy vidéken meg tudjanak élni.
Erre irányult a Sapienciával kötött együttműködési megállapodásuk is?
Igen, a Sapienciával már a kezdetek óta nagyon jó együttműködés van, akár a marosvásárhelyi kertészeti szaktekintetében, akár ugye Csíkszeredában az élelmiszer mérnök, illetve az agrár közgazdászképzés, vagy akár Sepsenyőgyön az agrármérnök képzés tekintetében, ugye ösztöndiakat adtunk, diákoknak adtunk lehetőséget, hogy gyakorlatozzanak, vagy akár közös pályázataink vannak a különböző Sapientia helyszínekkel. Azt szerettük volna, hogy ez legyen egy ilyen formális együttműködés is, és ilyen tekintetben szintén az egyeztető fórumon írtuk alá ezt a szerződést a Sapienci Egyetemmel, és azt szeretnénk, hogy még szorosabbra kapcsoljuk az együttműködést, a tevékenységet, és egymás segítve, és főleg mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több fiatal tudatosan válassza az agráriumot, lásson benne lehetőséget, és már gyerekkorban, fiatalkorban tudjuk megszerettetni, és tudatosan tudjuk agrárszakmák fele irányítani a fiatalokat, és ilyen tekintetben egy nagyon fontos partner a Sapientia, hisz itthon van, helyben van, jó képzést ad, és ugye egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Ugye éppen húsvét utáni héten lesz az OTDK agrárszekciójának a fordulója, az országos vetélkedőjeit Csíkszeredába. Ez egy nagyon nagy esemény, hisz az egész Kárpát-medencéből itt lesznek az agráros szakemberek, kb. 6-700 fő, a legjobb diákok, tehát a legjobb képességű diákok lesznek itt, és hát ilyen tekintetben a szapienciát segítjük a szervezésben. Itt vagyunk, egyrészt több szakmai és szabadidős tevékenységet szerveztünk, és másrészt a vendégeknek a fogadásában is. Többek között dr. Nagy István miniszter úr is itt lesz, illetve Jakab István, a MAGOSZ elnöke is itt lesz az eseményen. Tehát egy nagyon erős szakmai esemény lesz, és gratulálunk a szapienciának, hogy sikerült elérje, hogy ez a rangos szakmai esemény idejött Székelyföldre, Csíkszeredába, és azt gondolom, hogy ez mind el fogja erősíteni az agrárszakmának az elfogadását, a népszerűsítését itt Székelyföldön.
Mai meghívottam a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke Bece István, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja Béla SMS-ben, ilyen körülmények között mennyire vonzó a mezőgazdaság a fiatalok számára. Béla írja itt ugye az előző témához kapcsolódva írta Béla, amikor még a száj és körönfájásról beszélgettünk. Tehát ugye ön is mondotta, hogy vigyáznak arra, hogy ne tudjunk hátradőlni a székben és építkezzünk, hanem mindig védekezni kell valami ellen. Ez mennyire vetheti vissza a fiataloknak a kedvét a mezőgazdaság iránt?
Gyakorlatilag bármilyen foglalkozunk, mindenben megvan a kockázat, és megvan a kihívás, és ha nem csinálunk semmit, abban a legnagyobb kockázat. Tehát gyakorlatilag a mezőgazdaságnak megvan a szépsége, és azt látom, hogy nagyon sok fiatal ezt látja. Látja a biztonságot, ami az élelmiszer előállítás, amit az élelmiszer előállítás tud biztosítani, és nagyon sok fiatal olyan, aki tényleg tudatosan azt mondja, hogy igen, én szeretnék egy sikeres farmot létrehozni, biztos vagyok benne, hogy a nap végén a családomat nagyon jól el tudom tartani belőle, és sokan bizakodóak. Persze sokkal akár könnyebb venni a hátizsákot és elmenni külföldre, bálni, mosogatni, vagy bármilyen egyszerű munkát végezni, de bízom benne, hogy egyre többen külföldről is hazajönnek, akár akik kint mezőgazdaságban dolgoztak, és valamelyik ágazatnak a csinyát, binyát megtanulták, és itthon sikeres farmot tudnak létrehozni. Van erre példa is, nem is egy, és mi ezeknek nagyon-nagyon örülünk, már a jó példa ragadós, és a szomszédi gazda is, hogyha látja, hogy valaki akár biozöldségtermesztést tud művelni, akkor azt mondja, hogy biztos akkor nekem is fog menni, és akár érdeklődik tőle, és akár a mi segítségünkkel is ezeket meg lehet tenni, és én azt gondolom, hogy ebben így biztos, hogy jövő van.
És akkor beszéljünk arról, hogy bárány minden bizonnyal lesz a húsvéti asztalon, de lesz-e sajt, ez is, illetve hát ez sem kérdés már csíkszeredaiak számára, hiszen már kóstolgatják a zsűritagok a sajtokat Csíkszeredában. Mi a céljuk a Böjti Csemege Kárpát-medencei sajtmustra rendezvénnyel, amelyik most már a harmadik, negyedik, hányadik kiadásánál van, vagy még többedik, nem tudom.
Igen, hát a negyedik kiadásánál van. Sárig Attila, most már kollégám indította a programot Gyimesbe, és két évet ott kint Gyimesbe volt az esemény, és a tavaly már behoztuk a megye központba, Csíkszeredába. Köszönet a városvezetésnek, hisz Csíkszereda város Korodi Attila polgármester, illetve a testület nagyon komoly támogatója az egyesületünk programjainak, illetve hát a megyének is, hiszen a megyeházán van az esemény, és Bíró Barna Botond elnök úr, illetve Borgó Csaba elnök úr, és itt a teljes ház ugye elviseli azt, hogy itt most két napig elfoglaljuk az alsó szintet gyakorlatilag. Öröm látni az, hogy a Böjti Csemege az milyen szépen fejlődik. A tavaly 20 benevező volt 42 mintával, ma már 33 benevezőről tudunk beszélni, 90 mintával. Tehát több mint duplája a benevezett tételek neki, és minőségben is javult nagyon sokat, és olyanok is beneveztek, akik a tavaly nem. Köszönet érte, és azért szervezzük meg, hogy a székelyföldi sajtkészítőket, a székelyföldi tejfeldolgozókat tudjuk fejleszteni és helyzetbe hozni, mert azt gondolom, hogy gyakorlatilag integrációban kell gondolkodni, és akkor, hogyha a tejet nem tejként adjuk el, hanem kész feldolgozott termékként, akkor tudjuk legjobban azt az értékes biodiverzitást helyzetbe hozni és beárazni. Ugye itt az itteni legelőkön, az itteni kaszálókon megtermelt szénából készült sajtok, tehát tej és sajtok, a tejtermékek egészen más értéket képviselnek, mint a nagyipari sajtok, az ipari tejtermékek. És ahhoz, hogy ezt tudjuk megfelelően pozícionálni, ahhoz szükség van egy ilyen versenyre. Köszönöm szépen a Magyar Sajtkészítők Egyesületének is, hogy partnerünk a szervezésben, illetve itt vannak a szakemberekkel, több mint 16 szakember, hisz nélkülük azért nem tudnánk szakszerűen ezt a bírálatot lebonyolítani, mert mindig a szakmaisága fontos, tehát fesztivált lehet szervezni, hogyha van pénz, de egy komolyan szakmailag megtámogatott esemény csak akkor, hogyha vannak komoly partnerek, egyetemek, szakmai szervezetek, és ilyen a Sajtkészítők Egyesülete Magyarországról, köszönet érte. És tényleg jó látni, hogy nagyon komoly a felhozattal, és nagyon szép számmal beneveztek. Holnap lesz, szombaton délelőtt lesz egy szakmai nap is, amelyet úgymond 9 órakor a díjkiosztóval kezdünk, és azután lesz egy néhány szakmai előadás, többek között a kézműves sajtok és az ipari sajtok közötti különbséget feszegeti Kis Ferenc sajtmester. A Sapience részéről lesz egy előadás a sajtkészítés mikrobiológiája témával, illetve a Debrecen Egyetemről is Iszlet Ceglédi Levente tanszékvezető egyetemi tanár, aki egy érdekes témát fog bemutatni, ez a tejérzékenység, a tejfehérje kérdése, hisz van az A2-s tej, amelyet úgymond a tejérzékenyek is fogyasztatnak, és ez egy olyan lehetőség, amely kitörési pont tud lenni akár a székelyföldi tejtermelők számára is. És hát akkor lesz majd egy nagyon komoly sajtkóstoló, amit Gundel Károly sajtbíra fog vezetni, és a székelyföldi sajtokat fogja bemutatni, és érdemes lesz ezen is részt venni. Illetve hát a mai nap, illetve a holnapi nap egy nagyon nagy vásár van, köszönet a Hargita megye fejlesztési ügynökségének, Cili Párpád igazgató vezetésével, ugye itt több mint 100 termelő van a főtéren. Igaz, az időjárás az nem annyira kegyes hozzánk, de hát ezt nem tudjuk megválogatni, és ettől eltekintve várunk mindenkit, mert azért húsvétra most jól be lehet vásárolni.
Igen, hát ebben a pillanatban is hózápor van Marosvásárhelyen, valószínű, hogy Csíkszeredában sincs ennél sokkal jobb idő. Azt írja a Mária SMS-ben, tudják már, hogy melyek az idén benevezett legkülönlegesebb sajtfajták? Mert hogy minden évben vannak azért különlegességek, ugye?
Igen, hát igazából nagyon nagy a spektrum, tehát egészen a naturjogurtoktól, a birkajogurt, a különböző érlátsajtok, olivás sajtekács, áfonyás sajtekács, füstölt paranyica, tehát gyakorlatilag rengeteg fajta, féle fajta sajt és tejtermék van. Ajánlom mindenkinek, aki tehet, itt a környéken van, holnap délelőtt látogasson ki, hisz meg tudjuk ezeket kóstolni, lesz egy ilyen kóstolás is, és nagyon komoly betekintést tud nyerni, és valószínűleg aztán, mikor egy ilyen részt vesz, akkor aztán másképp fog ránézni egy termékre. Nem csak azt nézi, hogy mennyi az ára, hanem tudja azt, hogy akkor mi az a minőség, amit kell keresni benne.
Igen, a legtöbb minta honnan érkezett, képviseltetve van a teljes Kárpát-medence gazdatársadalma?
Hát a legtöbb minta történetesen Székelyföldről hát érkezett,
így vannak
három székről is, Gyergyóból is szép számmal, illetve Maros megyéből is vannak, Csíktérségéből és Udvarhely környékéről is, tehát gyakorlatilag a teljes Székelyföld szépen le van födve, illetve van egy néhány tétel Magyarországról is, de a nagy része azért Székelyföld és néhány erdélyi benevező is van. Igazából mi a mi termelőinkért vagyunk felelősek. Igaz, hogy Kárpát-medencének hívjuk, de mindig annak örülünk, hogyha a hazai, a székelyföldi termelők neveznek be. Nekik tudunk egy szép díjat adni, egy szép aranyérmet, amivel tudnak büszkékedni, mert meg tudnak osztani, és ezáltal is jobban bíznak bennük a fogyasztók.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, egészséget kívánok!
Jó napot!
Üdvözlöm a meghívottat. Van egy kérdésem a meghívotthoz. Van egy olyan probléma itt a méhészek között, akik beadták a minősítésre, megvizsgálás és versenyre a mézet, és az a kérdésem, hogy egy méznek a minőségét, az összetételit ízlés szerint hogy lehet elbírálni? Tulajdonképpen az összetételt ízlés szerint csak nem lehet laboratóriumban lehet kimutatni, amit a versenyen megköveteltek, és sok méhész csalódott volt, mert a mézet nem úgy bírálták el, ahogy el kellett bírálni. A tavaly a Szekszentgyörgyiek minden méz mintát bevittek a laborba, és megvizsgáltatták, és a méhésznek adták a kezibe az összetételt, és azt a minőségi meghatározás, ami a méz összetétele volt. Én azt hiszem, én is méhész vagyok, de a méznek a tulajdonságát nem lehet, s az összetételit ízlésre meghatározni. Igen. Erre szeretnék egy választ.
A versenyre a nektárjára tetszik gondolni?
Igen.
Jó,
igen.
Köszönjük.
Mert sok méhész csalódott, a tavaly sok ugyanaz a helyet, ugyanazon a méhek legeltek, ugyanaz a világ összetétel, és annyira megminősítették a mézüt, labor nélkül olyan személyek kóstolták, aminek almány gőzik sincs a méhészethez, és ők állapították meg a méznek a minőségét. Minősebbre az évben azok a méhészek biztos, hogy nem fognak adni be mintát kivizsgálásra.
Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Mindenki csalódott, aki adott esetben nem úgy jön ki a versenyből, de én úgy tudom, hogy laboratóriumban is vizsgálják, ugye ezeket a mintákat?
Igen, hát nagyon sajnálom, hogyha akár egy ilyen csalódás történik, mert gyakorlatilag azért vannak ezek a versenyek szervezve, hogy hát egyrészt minél objektívabban legyen úgymond a bírálat, másrészt pedig tényleg az legyenek megelégedve, akik beneveztek. Persze, amikor nem olyan eredmény jön ki, akkor egyértelmű, hogy azért mindenkinek a saját méze, saját pálinkája, saját sajtja azért az mégis jobb. Most ugye a bírálati folyamat, ugye Hatos György kollégám vezeti ezt az egész nektária folyamatot, bírálatot, ő azért Olaszországban, Szlovéniában nagyon sok rendszert megnézett, illetve tanfolyamot elvégzett, és a résztvevő méhész szakemberek, akik a bírálatban részt vesznek, évente több alkalommal részt vesznek ilyen tréningen, hogy is bíráljanak, tehát hogy milyen szempontokat kell nézni. És nagyon sok olyan találkozó van, tehát havonta minimum egy, ahol tényleg megvan a rendszer, hogy és milyen szempontok szerint bírálják, és vakbírálat van, tehát amikor oda kerül, nem tudják, hogy kinek a mézét bírálják el, tehát gyakorlatilag nem az van, hogy pofára adni akár egy pontszámot. Ezen túl pedig azok a mézek, amelyek kijönnek aranyérmesnek, azokat visszük a laborba, és nagyon sok ilyen, tehát nem olyan sok, de egy néhány méznél került olyan anyag benne bele, ami miatt díjtalan lett az a tétel, és gyakorlatilag nem, hiába, hogy ízlésre, kinézetre, és megvannak a szempontok, hogy mi szerint, ugye arra jó pontszámot kapott volna, de kiderült a laborvizsgálat által, hogy nem kaphat. De még így is persze lehetnek problémák, még így is becsúszhat hiba a bírálatba. Ezt igyekszünk kiküszöbölni. De arra kérném a kedves betelefonálót, semmi harag nélkül nyugodtan keresse meg, akár személyesen nézzük meg konkrétan, mi a baj, mert mi tényleg arra vagyunk, arra törekszünk, hogy minél inkább objektívebb, minél jobb legyen ez a bírálat, és ezért is azok, akik részt vesznek a bírálatba, azoknak például nem lehet champion győztes mézük, mert nem azért van szervezve, hogy azok, akik az egyesületeket vezetik, azoknak a mézüket hozzuk ki championnak. Nem. Tehát próbálunk minél inkább, mert ugye a champion az azt jelenti, hogy az adott kategóriának az a legjobb méze. De abban, annak az eldöntésében ugye az aranyérmesek közül kell dönteni. Ott viszont van egy szintű szubjektivizmus, de úgy is, hogy nem tudják, hogy kinek ki az a 10 aranyérmes méz abban a kategóriában, de még így is csúszhat bele probléma. Tehát azért mondom, hogy elnézést kérek, és személyesen beszéljük meg, és nézzük meg, hogy mit lehet ezen javítani, ezen a rendszeren. Én azt gondolom, hogy a kollégák nagyon felkészültek, és mindent megtesznek azért, hogy minél jobb legyen az egész program.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro.
Tiszteletem, nagyon fontos lenne, hogy ahol csak lehet, helyi termékeket vásároljunk, még akkor is, ha picivel drágább, István írja SMS-ben. Én is azt mondom, hogy Istvánhoz hasonlóan legyen ez a következtetése a mai műsorunknak. Meghívottam a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, Bece István volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és felszeretném hívni a figyelmet egyúttal, hogy az Akovita nemzetközi párlat és pálinka versenyre még lehet nevezni pálinkákat, párlatokat, úgyhogy akinek van jó tétele, úgy gondolja, az ő a legjobb pálinka, nevezze be, és aztán ne sértődjön meg, ha véletlenül nem lesz a legjobb a mi bírálatunkban, a szakemberek bírálatában, de mindenképpen érdemes benevezni, és kövessék az eseményeinket, és tényleg várunk mindenkit a jövő heti fórumainkra.